És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Partnerünk a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Gyergyószentmiklóson vagyunk, a Benedek Húsüzemben, és Bánint Leventével beszélgetünk, aki a cégnek az aligazgatója. A következő termékünk az a füstölt tokaszalonna lesz. Mit mondaná róla?
A füstölt tokaszalonnánk szépen formázott bőrös tokaszalonna, természetes húsrétegekkel. Az előkészített tokaszalonnát fűszerezzük, pácoljuk és 24 órán át érleljük. Érlelés után kötözzük, majd füstölő botokra akasztjuk, így főzzük és füstöljük. Kihűlés után a húsos részét édespiros paprikával fűszerezzük, és így úgymond konyhakész a termékünk.
Tehát akkor akár azt is mondhatjuk erről a termékről, hogy olyan, mint amit házilag készítünk, nem?
Pontosan. Ez egy nagyon hasonlít a házi tokaszalonnához. A vásárlók ezt is nagyon szeretik. Nagyon közkedvelt termék.
Köszönöm. Bodó Márta évek óta a Vasárnap és a Keresztény Szó katolikus folyóiratok felelős szerkesztőjeként, szerzőjeként dolgozik Kolozsváron. Pár éve az egyetlen erdélyi magyar katolikus portál, a romkat.ro is az ő szakmai irányításával készül. Ma, amikor egyre kevesebb az erdélyi magyar nyomtatott újság, amikor alig pár weboldal ad tájékoztatást arról, hogy mi történik közösségeinkben, még nagyobb felelőssége, még fontosabb szerepe van a még létező portáloknak. Mártával kolozsvári gyermekkoráról, egyetemi éveiről is beszélgettünk, valamint arról is, hogy mi a szerepe ma egy erdélyi magyar katolikus portálnak, vagy mire lenne szükség ahhoz, hogy ezt a szerepet be tudja tölteni, és mi az, ami hiányzik ehhez. Tartalmas időtöltést kívánok a beszélgetéshez. Vágjunk bele!
Vágjunk bele!
Köszönöm szépen, hogy elfogadtad a beszélgetést. Arra kérlek, mesélj a gyerekkorodról. Nem tudom rólad, hogy te kolozsvári születésű vagy egyáltalán. És olyan érdekes, mert olyan szép Kolozsvár rajzolódik ki az én fejemben a beszélgetések alapján.
Igen, kolozsvári születésű vagyok, és az édesanyám is kolozsvári születésű. Úgyhogy én anyukámtól egy borzasztó nagy lokál patriotizmust örököltem, vagy szívtam magamba. Azzal együtt, hogy közben édesapám marosvásárhelyi születésű, egyetemre jött ide Kolozsvárra, a nővérét követvén, aki akkor végzett, mikor édesapám jött. Hát a szüleim eleve az egyetemen ismerkedtek meg, mind a ketten vegyészek, kémia szakot végeztek, és nekik is megvolt az a még mi időnkben divatos 3 éves, nem kihelyezés, de bolyongás, ami után aztán hazakerültek, illetve hát anyukám hazakerült Kolozsvárra, ő mindenáron ide szeretett volna, és így én tőzsgyökeres tetőtől talpig és kívülről befele megfordítva is kolozsvári vagyok. Még azt el kell mondanom, hogy édesanyám még a II. Világháború végén menekültek Sopronig, és anyukám akkor olyan 9 éves volt, és effektíve ő vette rá az édesanyját, hogy hazajöjjenek. Tehát ilyen kolozsvári.
És te is így élted meg a gyerekkorodat is, hogy te teljes egészében azt mondod, hogy Kolozsváron is, tehát már akkor tudtad, hogy ott is akarsz maradni esetleg?
Hát a gyerekkorom az sokkal kevésbé volt tudatos, tehát annyira természetes volt minden, és én nem is tudom, bár elég töprengő gyerek voltam, de valahogy nem gondolkoztam, tehát adott volt, hát azért édesanyám révén bizonyára, hogy voltak ilyen mondatok, vagy egyszerűen csak járkáltunk, és nem is tudom, volt úgy, hogy épületeket néztünk, volt úgy, hogy ablakokat néztünk, különösen karácsonytájt, hogy milyen karácsonyfákat díszítettek, tehát hogy annyira természetes volt, hogy aztán később volt ez téma, amikor ugye nehezebb volt az élet, és hát elég sokan kezdtek el menegetni az országból is, Kolozsvárról is, hát például Marosvásárhely szerintem fele részben kiürült, és hát akkor szóba került, de olyan szinten is, hogy édesanyám révén nekünk egy bizonyítható német vérvonalunk van, és máig az én fiókomban megörököltem ezeket az iratokat. Anyukám akkor mondta, hogy hát van egy ilyen, és el lehetne menni, de igazából nem akarta ő soha használni. Úgyhogy ezek így szinte kimondatlanul ott voltak, és nem, tehát egyfajta, nem is tudom, ilyen helytállás, maradás, nem tudom, annyira az étosz, az erkölcsi kötelesség, nem is tudom, mi egymás volt ez, hogy később, amikor lehetőségem lett volna, megfordult a fejemben, de valahogy mindig azt éreztem, hogy én arra a fajta otthonosságra, amire vágyom, azt én nem tudom megkapni másutt. És a másik pedig az volt egy ilyen, nem tudom, jelmondat, hogy igazából magamat mindenüvé magammal viszem. Tehát akkor most mitől akarok megszabadulni?
Mondod, hogy töprengő gyerek voltál. Ez mit jelent, hogy mindig érdekelt a lét értelme, a világ dolgai, hogy mitől vagyunk itt, miért vagyunk itt, hová megyünk? Tehát, hogy igazából mindig ilyen filozofikus alkat voltál?
Hát inkább úgy mondanám, hogy szorongó alkat voltam, és nagyon lelkiismeretes, tehát ez is egyfajta ilyen szorongás. Nem úgy gondolkoztam szerintem a lét nagy kérdésein, hogy nem tudom, ilyen filozófikusan, hanem inkább úgy, hogy megfelelek-e én mindenféle elvárásnak, amiket kívülről kaptam, amikben talán belülről jöttek, vagy belsővé váltak, nem is tudom. Vagy például egy nagyon jó osztályba jártam. Ugye tudni kell azt is rólam, hogy én szeptemberi születésű vagyok, és hát egy gyerek. És édesanyám úgy látta, hogy pszichológus tanácsa ellenére, tehát a 6 éves szülinapom előtt pár nappal már iskolába adott. Az osztálytársaim viszont úgy nagyjából mind 1 évvel, 1,5 évvel voltak nagyobbak. És ez úgy nem nagyon tűnt fel, de azért csak éreztem azt, hogy tehát ezek a barátaim, de hogy valamilyen módon nekem folyamatosan kapaszkodnom kell, mert nem tudok annyit, mert nem tartok még ott, tehát hogy ez így folyamatosan előttem volt, hogy meg kell felelni, és ahhoz rengeteget kell hát olvasni, de mondjuk ez nem volt nehézség, mert borzasztóan szerettem olvasni, tehát az egyik kedvenc évem a 6. osztály volt, amikor délután jártunk iskolába, és akkor fel se keltem az ágyból egészen addig, amíg iskolába kellett menni, és olvastam, egy végtében olvastam, úgyhogy tehát mondjuk ez nem volt olyan nehéz, de sok olyan olvasmány, ban előttem jártak ezek a nálam idősebb barátaim, osztálytársaim, amik miatt sokszor úgy éreztem, hogy hú, hát én nagyon kell kapaszkodjak, hogy tartsam a lépést, vagy hogy ne, tűnjek butának, nem nagyon féltem a nevetségességtől, igen, és hát a butaságnak tűnő képemtől, tehát nem szerettem volna nyilvánosan megszégyenülni, vagy hogy kiderüljön, hogy valamivel nem vagyok tisztában, úgyhogy akkor általában szerettem mindenfélének utána nézni. És egyébként nagyon sok téren, tehát ilyen szempontból érdekes volt az, hogy ugye kémikusok a szüleim, és hát édesapám kifejezetten nagyon tudta a mateket, a fizikát, én ezt annyira nem. Édesanyám volt egy ilyen humán beállítottságú, és viszont arra ez a háttér jó volt, hogy akkor sokkal több tematikában olvasgattam, tehát nagyon érdekelt a csillagos ég például, nem is tudom megmagyarázni. Szerintem engem inkább romantikusan és ilyen ábrándosan érdekelt, de azért hát akkor kaptam ilyen kvázi csillagászati könyvet, és egy kicsit ugye a nem tudom, tejútrendszerről és mi egymásról is hallottam, tehát hogy egy kicsit ilyen szélesebb megalapozottságú világlátásom lett.
Érdekes, amit mondasz, és ugyanakkor szomorú is egy kicsit ez a szorongás és ez a megfelelési kényszer, mert az utóbbi napokban, most nem csak az interjúkra gondolok, hanem más beszélgetésekből is az derül ki, hogy bizony mindannyian szorongunk. És nem biztos, hogy ez olyan jó.
Egyáltalán nem jó, és az az érdekes, hogy én nagyon hosszú ideig nem jöttem rá, hogy ez a bajom, vagy hogy ezt akár pánikrohamnak is hívják, amilyen szorongási rohamaim voltak egészen kis gyerekkoromban, pont attól a világ rendkívüli tágasságának a felfogásától. Tehát amikor ez így eljutott az agyam, hogy úristen, egy micsoda tágasságban élünk, és én micsoda kicsi porszem vagyok, és mennyire kiszolgáltatott. És a másik az, hogy én egy meglehetősen introvertált alkat vagyok amúgy is, és gyerekkoromban erről abszolút nem beszéltem senkivel, tehát szüleimmel sem. És ez az én, nem tudom, titkom volt, valahol szégyeltem is, ez egy olyan gyengeség volt, amit hát nem mondtam volna el semmi pénzért. Talán ezért soha nem is került szóba, és úgy, hát nem tudom, tehát úgy jócskán a felnőtt életemben más helyzetben, amikor aztán tényleg a stressz nagyon kiütött, és fizikai tünetek szintjén is, akkor kezdtem el egyáltalán ezzel foglalkozni, hogy hát ugye a vállaim például attól vannak állandóan megfeszülve, meg a nyakam, hogy ez a, tehát, hogy most is például masszírozásra megyek, és mondja a kis kinetoterapeuta, hogy hát erezd lazán a vállad, de hát mondom, miért nincs lazán? Én úgy hiszem, hogy lazán van, tehát hogy ilyen szinten én, és gondolom, hogy más sincs tudatában annak, hogy mennyire be van feszülve, mennyire hajt, hogy megfeleljen a saját elvárásainak, a külső elvárásoknak, hogy egyik hónaptól a másikig kihúzza anyagilag, és a többi, és a többi. Úgyhogy igen, ez egy fájdalmas felismerés volt, és egészen a fizikai fájdalomig.
Szerintem erről még mindjárt beszélünk, de előbb még hadd kérdezem meg, hogy középiskola, egyetem, ez hogy alakult? Tudtad, hogy mit szeretnél, vagy valahogy vitt az élet?
Az az igazság, hogy mindig is, tehát mint mondtam, nagyon szerettem olvasni, írni is. Kicsit csúnyán írtam, és ezért a magyar tanárnő külön kérlelt a dolgozat, évharmadi dolgozat megírása előtt, hogy nagyon jókat írok, csak írjam úgy, hogy tudja elolvasni. Hát ez is úgy utólag ütött szöget a fejemben. Aztán volt egy-két ilyen érdekes sikerem, hogy én nem is tudom, egy olyan feladat volt hetedikben, hogy írjad le a polcodat. És hát én ezt kellő öniróniával és realitás érzékkel leírtam, hát a tanárnőnek is potyogtak a könnyei, nem hogy az osztálytársainak. Ez pedig annyira jól esett nekem, meg annyira váratlan volt. Hát én, mint mondtam, olyan osztálytársaim voltak, akik körében azért nem nagyon voltam én az első, és hát ebben olyan hatalmas és váratlan sikerem volt, hogy én magam se hittem. Tehát, hogy ezek így egyértelműen mutattak abba az irányba, hogy hát engem a valamilyen humán tudományok fognak érdekelni. Harmadikos koromtól tanultunk angolul, azt is nagyon szerettem. Úgyhogy úgy kezdett körvonalazódni, hogy engem ez és csak ez érdekel. Édesanyám próbált rábeszélni, ugye akkoriban a kihelyezés réme az ott lebegett a fejünk fölött, hogy hát de valami olyan pályát válasszak, amivel azért nem eleve biztosan fogok, nem tudom, jó messzire kerülni otthontól, de nem, tehát nem egyszerűen így el nem tudtam képzelni. Tehát az valahogy az is természetes volt, hogy én tanár leszek, és hogyha de hogy tudnék én fizikát tanítani, mikor én se értem, nem áll össze úgy a fejemben. Úgyhogy ez ilyen szempontból elég egyértelmű volt. Tulajdonképpen nem bántam meg soha semmilyen részét. Tehát én nagyon-nagyon szerettem a magyar szakon is, nyelvészeti tárgyakat kevésbé, ezt be kell vallanom, de az irodalomnak minden ága bogát, és hát mindazt, amit mi ugye filósként, amit próbáltunk szervezni, akár versestek, akár már kisebbekkel, aztán a úgynevezett próbatanításokat borzasztóan élveztem, úgyhogy nagyon a helyemen voltam ebben.
És hová helyeztek ki?
Poeticsénybe.
Jézusom, az hol van?
Hát az egy nagyon híres, irodalmilag híres hely, hiszen Jonkreanga is oda járt iskolába, és Szadovjánunak volt egy csodálatos birtoka, és én ezen épületek előtt vonultam el a 5-ös számú általános iskolába tanítani. Ez egyébként Szucsáva megyében van ez a kisváros, de érdekes módon még csak, tehát az is ki volt találva, hogy nem Erdély, de még ugye Bukovina, ami valamikor monarchia volt, hát annak a határától is 25 kilométerrel délre. Tehát igazi Moldva.
És Kolozsvártól rettenetesen messze van.
Hát Kolozsvártól vonatozásilag olyan távolságra volt, mint Budapest, 7,5 óra.
Milyen volt? Mert hát 20-valahány évesen kikerülni, el nem tudom képzelni, milyen volt.
Hát részben hősies. Részben, hát velem jött a teljes család, meg mindenki kivonult az első alkalommal, mert hogy az előttünk végzett évfolyamból senki nem foglalt el a helyét, és ez ugye az akkori időben azt jelentette, hogy egy bélyeg, és még tehát nem tudom, újságeladónak se, meg takarítónak se vehettek fel. Tehát édesanyám meg azért szerette volna, hogyha hát nem maradok, illetve nem maradok ki a rendszerből ezáltal, illetve hogy nem az lesz az egyetlen alternatívám, hogy külföldre menjek. Úgyhogy ő nagyon sokat segített, tehát olyan szempontból is, hogy anyagilag bevállalta azt, hogy én hetente hazavonatoztam hétvégére is vissza, és azért ez így sokat segített a lelki világomon, bár azért azon a temesvárjassi gyorskon fagyoskodni hetente többször, hát azért az sem volt egy leányálom. És hát az volt az érdekes, hogy minden nehézséggel együtt, amikor én bementem az órára, onnan kezdve megszűnt a nehézség, a világ és minden, és bár abszolút nem tudták értékelni a gyerekek, hát többnyire árvaházi gyerekek és külvárosi gyerekek jártak oda, tehát nem tudták értékelni az angol nyelvnek a szépségeit, vagy egyáltalán azt a lehetőséget, hogy ők most angolul tanulnak. De én a helyzetet nagyon élveztem, és valószínűleg nem csinálhattam rosszul, mert az igazgató, aki szintén nyelvszakos tanár volt, egy idő után mondta, hogy jaj, hát minden rendben van, mert az elődöm idejében még a Kájhán is táncoltak a diákok, és hát nálam meg csend van, és még próbálnak tanulni is, úgyhogy ilyen szempontból érdekes volt. Nehéz volt, egy teljesen más világ. Én sokszor úgy fogalmaztam meg, hogy egy időutazás. Tehát amikor én felülök a vonatra, akkor hát ha rossz vagyok 100 évvel, ha jó vagyok, akkor 50 évvel visszafele utazom, és reggel úgy szállok le. Nem tudom, hogy mit mondjak, hogy kihagynám-e az életemből. Hát kihagytam volna mindenképpen, de végül is itt vagyok, és jól vagyok, és mindig el tudom mondani, hogy én nekem nem kell senki elismerje, hogy én milyen magyar vagyok, mert én a magyar szakom miatt kellett oda járjak. Ők már első pillanattól megadták volna azt a bűvös papírt, ami akkoriban a tanügyben úgy hívták, hogy reducere de activitate, de hát Kolozs megyében éppen csak, hogy nem nevettek szemembe, és mondták, hogy egyszerűen tehát nem tudnak fogadni, úgyhogy csak a 3 év lejárta után, és az ott letett véglegesítő vizsgatanítások után, amiket hát hiába voltam magyar főszakos, mert angolból kellett megejteni, tehát mindezek után tudtam hazakerülni hát a megyébe, és a 60 kilométerre levő Kalota-Szentkirályra tudtam aztán ingázni naponta akkor már,
60
és végre magyar tanítani. 60 kilométerre van Kolozsvárta.
Hát az megint nem
azok között, a körülmények között igen, amikor a buszsofőr eldönthette, hogy felvesz vagy sem, és időnként volt úgy, hogy szekérrel mentem egy útszakaszon.
Hűha, és ez hány éven át?
Ez csak egy év volt sajnos, mert ez az a dicsőséges év volt, amikor aztán a 89-es fordulat megtörtént. Úgyhogy én végig tanítottam az évet, mert hát végül is egy nagyon jó közösségbe kerültem, egy nagyon jó iskolában, remek tanítványaim voltak, egy remek elődeim voltak, úgyhogy gyerekek felkészültek, értelmesek, tehát én csupa jót mondhatok, igazából sajnáltam bizonyos szinten hát a távolságot és az ingázást leszámítva, hogy nem tudom folytatni, mert csupa jó.
Kalota-Szentkirályról mit kell tudni egyébként, ez egy mekkora község?
Hát én lélekszámra nem tudnám megmondani, de nagy község. Egyébként tehát a Kalotaszeg, Felszeg részének az egyik jelentős települése, Körösfő mellett a másik jelentős és nagy hely. Eldugott olyan szempontból, mint Körösfő, hogy nem a Kolozsvár-Várad főút mentén van, hanem Bánfi Hunyattól a gyűjtő tó irányába kell egy 6 kilométert, tehát egy kisebb bekötő úton még megtenni, amíg az ember a faluba ér.
Zömében magyarok laknak is, laktak akkor is, és laknak most is?
Igen, igen, igen. Hát nagy részében a magyarok, annyi, hogy Szentkirály az már a Mócvidéknek a határán van, tehát ezért van egyáltalán ott román lakosság, mert a következő falu, Kalota vagy Kaláta, az egy teljesen román falu, de egyébként ezek a kalotaszegi falvak, ezek református magyar közösségek.
Na és mi lett az egy év után?
Egy év után egy posztgraduális ösztöndíj jött be, amire még Gyimes Éva ajánlott, és ez a Budapesti Ötvös Kollégiumba szólt, ami hát egy igen megtisztelő ajánlat vagy lehetőség volt, úgyhogy el is mentem, és az egy évből két év lett, tehát ott ragadtam egy kicsit Budapesten, mert hogy ott kezdtem el teológiát tanulni, levelező formában, de kihasználván, hogy Budapesten vagyok, én bejártam a nappali tagozatosok óráira, nem mindenre, csak nyilván, ami úgy gondoltam, hogy időmbe is belefér, érdekelt is, tanár is fogadott, és nagyon érdekes élmény volt, borzasztóan élveztem, abba is belevetettem magam teljes gőzzel, tehát ezért nyúlt ki, de aztán két év után csak úgy gondoltam, hogy jobb, hogyha hazajövök. Közben volt a budapesti pápa látogatás, amin én, mint hivatalos, nem hivatalos képviselője a akkori, azon gondolkozom, hogy keresztény szó, és már megalakult vasárnapnak, tehát mindenképpen a katolikus lapoknak a képviseletében vettem részt, és hát ez külön lenyűgözött, hogy tehát a budapesti pápa látogatáson láttam én először világméretű rendezvényt, meg hát a katolikus egyháznak is ezt a arculatát, nem is tudom ezt most így röviden elmondani, hogy miért és melyiket, de nagyon lenyűgöző volt, tehát az, hogy ilyen kitűzős újságíró vagyok, de a New York Times tudósítójával egyenrangú, és én például vele beszélgettem, hogy nem tudom, egy tizenvalahány autóbuszból álló sorban voltam én az egyik utazó, és hogy ezt a teljesen üres budapesti utcán rendőrségi felvezetéssel vittek, hoztak, vagy hogy a Hősök terén, a misén a sajtópáholy az egy ilyen nagy, hát olyan, mint egy kilátótorony vagy madárles, de hogy a tetején voltak az újságírók, mert hogy onnan lehetett, akinek volt persze objektívje annak idején jól fotózni a tömeg feje fölött, és hát megkaptuk tehát akkor láttam először ilyet, hogy megkapod a beszédet előre, és rá van írva, hogy embargó eddig és eddig az óráig. Tehát hogy aztán olyan sajtóközpontban dolgoztunk, ami utána a bukaresti pápa látogatáskor az interkontinentál szállóban volt a sajtó főhadiszállása, minden eszközt lehetett használni. Olyanok, amit egy ilyen kiéhezett vidéki, kisebbségi, hát nem is álmodott.
Tehát gyakorlatilag akkor te egy fiatal kezdő újságíró voltál, nem volt ez a szorongás? Nem volt? Tehát nem.
Érdekes módon nem. Tehát igazából még amikor ebben a 89-90-es tanévben, tehát rögtön 90 elején alakult a keresztény szó, és én akkor már bejártam, tehát ott voltam az alapításnál Bajor Andor, Fodor Sándor mellett, és valahogy Bajor Andor úgy tudott tanítani is, meg is erősíteni, hogy én nem éreztem, tehát hogy ott nem éreztem azt a szorongást, vagy egyszerűen azt hiszem, hogy felemelt a maga szintjére valami olyan nagy vonalúsággal, hogy nem is tűnt fel, és egyszerűen, tehát hogy ki tudtam húzni magam, meg hát közben, hogy elkezdtem a teológiát tanulni, hogy Pesten járkáltam, és azért láttam, hogy nem vagyok egy csöppel sem elmaradottabb, a magyar szakom ér annyit, mint bármely anyaországié. Tehát, hogyha az ember oda rakta magát a tanuláshoz, és kellően művelt, akkor nincs mit szégyenkezzen. Úgyhogy nem, ezen a téren nem volt. Meg hát az is, hogy tehát angolul Istennek hála, elboldogultam az angol szak után, az is egy nagy előny, mert hát nagyon sokan nem. Én románul is jól beszélek, ebből következik az, hogy olaszból is azért értegettem. Hát úgy éreztem, hogy egyáltalán nem vagyok egy vidéki elveszett jelenség ezen a téren.
Most az jutott eszembe, de ez inkább egy ilyen költői kérdés, hogy vajon mi ma képesek vagyunk ugyanezt megadni a fiatal kollégáknak? De szerintem ezt ők tudnák megmondani.
Igyekszünk. Én azt tudom mondani, hogy én tudatában vagyok ennek, és igyekszem úgy nem is tudom, tehát nem tanítani, hanem úgy bevezetni őket, hogy ne túl sokat egyből, de ugyanak, tehát hogy a helyükön legyenek. Az szerintem nagyon fontos, mert én két végletet látok, az egyik, aki ilyen szorongó és kisebb rendűségi érzésekkel küzdik, a másik pedig, aki ugyan nem tud semmit, de akkora mellénye van, hogy én a mostani eszemmel is csak állok és csodálkozom, és hát szerintem mind a kettő a maga helyére kell kerüljön, mert egyik sem tesz jót.
Igen. És akkor hazakerültél Budapestről is, azóta a Keresztény Szónál és a Vasárnapnál dolgozol? Tehát gyakorlatilag igen, akkor tehát 30 én... éve?
Igen.
Ez azért jó
igen,
sok év.
És... Hát jó sok év, elég változatos volt, meg ez a munka maga is elég változatos, de mi magunk is igyekeztünk úgy meg is újulni folyamatosan, tehát e köré könyvkiadás alakult, rendezvényeket szervezni, terepre járni, közönség találkozókat tartani, tehát valahogy azt a szellemet is magunkba szívtuk, hogy tehát az egyház az egy közösség, egy otthon, és ahogy én a családomat építem, vagy helyzetbe hozom, vagy nem tudom, tehát egyfolytában azon ketyeg az agyam, hogy legyen nekik jobb, hát ugyanez vonatkozik az egyházi közösségemre különféle szinteken. Úgyhogy volt, amikor csalódásért, vagy nehezebb volt, de, és akkor úgy, hát imádkoztam forma is, hogy most akkor én gondolom azt, hogy jó helyen vagyok, de igazából nem vagyok, váltani kéne, és akkor így eddig általában az a jelzés jött be, hogy jó helyen vagyok, aztán nem tudom, hogy gondolom, hogy mivel elég töprengő és kételkedő alkat vagyok, nem hiszem, hogy ezt így túl becsültem volna. Tehát elég változatossá tettük, és tesszük, igyekszünk ma is tenni ezt a munkát ahhoz, hogy unalmas ne legyen. Nekem például a fiatalok kollégáimat nézve érzékelem most már azt az előnyt, hogy hát azért én nagyon otthon vagyok ezen a terepen. Tehát ismerem az embereket, ismerem a helyzeteket, még akkor is, ha változott nagyon sok minden, még mindig jobban érzékelem. Nem tudom, hogy ezt a tapasztalat azért nagy úr, és sokat-sokat számít. Nyilván az is, hogy építed, és hogy élsz a tapasztalatoddal.
Hogy látod te, hogy a napjainkban melyikre van nagyobb igény az olvasók részéről, a nyomtatott, vagy az elektronikus formára?
Hát ez egy annyira telibe találó kérdés, mert éppen mostanság beszélgetünk erről, és nincs egy egyértelmű véleményem, vagy nem tudom. Gondolkozom azon, hogy vajon csak a ugye bennem élő nosztalgia az, ami hát a könyvet vagy az újságot azt tapinthatóan szereti, de ugyanakkor nagyon meglepett ez a most aktuális döntés, hogy januártól bizonyos elég komoly lapok nem lesznek nyomtatott formában. És elgondolkoztatott, hát elsősorban azon, hogy csináljuk mi jobban, hogy ne kerüljünk erre a sorsra, tehát hogy nyilván nálunk is fogynak az olvasók, mert inkább az idősebbek olvasnak. De valahogy egészen más egyébként az online. Megvannak az érdekességei, a lehetőségei. Én figyelgetem azt is, hogy jobban kéne talán videós tartalmakat is, tehát ilyen közvetlenebb megszólalásokat gyártani, vagy kínálni. Hát sok mindent kellene az én igény szintem szerint, amihez nagyon kevesen vagyunk, nagyon kicsi a anyagi háttér is, de hogy nem tudom egyértelműen. Én nem szeretnék lemondani a papír alapú olvasásról, mondjam így.
Egyébként most az jutott eszembe, hogy édesanyám például sose jut úgy haza a templomból, hogy ne hozza ezt a két újságot. Tehát, hogy és ő is olvasott már interneten, tehát valószínűleg rá tudott volna, ha akart volna keresni. Miben változott szerinted az, ahogy szólni kell az emberekhez, mondjuk ha visszanézünk 30 évvel ezelőttre, vagy amit mondunk nekik?
Hát,
tudom, nem egyszerű.
Elsősorban sokkal gyorsabb lett az iram, az ütem. Másodszorban én szerintem nem nagyon érdemes nagyon hosszú szövegekkel, tehát nagyon célba kell írni szerintem. Én úgy gondolom, sok rövid és nagyon célirányos szöveget, lehet hosszabbat is, de az nagyon minőségi kell legyen. Egyébként engem mindig is nagyon lenyűgözött, van egy csodálatos vatikáni dokumentum a sajtóról, amiben azt mondja a ezzel foglalkozó vatikáni bizottság, hogy a katolikus média nem, hogy versenyszinten kell legyen a világi kínálattal, hanem jobb kell legyen azért, hogy labdába tudjon rúgni, hogy az ő üzenetét, amiben hisz, azt olyan minőségben adja át, hogy azt vegyék mindenek előtt. Hát ez egy óriási kihívás. Nem vagyok benne biztos, hogy mindig sikerül, de legalább úgy célként ott van előttem. Tehát igény van például a lelki és lelkiségi írásokra is, de tehát, hogy ott is a nagyon határozottan azoknak a kérdéseknek a megválaszolására, amik az embereket foglalkoztatják. És ebben is egy sokkal nagyobb dinamizmust és naprakészséget és szélesre nyitott kapukat és agyakat kíván az én véleményem.
Tehát
szerint.
Gyakorlatilag... Tehát
én azon a véleményen vagyok, hogy nem szabad semmire azt mondani, hogy nem, vagy hogy ezzel nem foglalkozom, te így, hogy is gondolkozhatsz így, hanem minden kérdést komolyan kell venni, és meg kell találni, meg lehet találni azokat a közös kapcsolódási pontokat, amiben, na jó, persze nem minden esetben, de legtöbbször ezek a kereső kamaszok, a valamilyen csalódást elszenvedett felnőttek azok, akik ilyen nagyon ellenségesek, és hogyha ott én meg tudom találni, hogy őket mi sértette meg, akkor többre jutok, mint hogyha elzárkózom apologetikusan és mereven.
Azt akartam az előbb mondani, hogy tehát neked gyakorlatilag nem csak a napi eseményeken kell rajta tartanod a figyelmedet állandóan, mert valamilyen szinten azt is várja az olvasó, hogy írte, lássuk arról az újság, hogy hálótalálkozó volt a mi városunkban, hanem konkrétan reflektálnod is kell egy-egy olyan problémára vagy kérdésre, ami épp akkor foglalkoztatja az olvasót. Tehát, hogy neked akkor kétszeresen nehéz?
Hát, vagy sokszorosan nehéz. Tehát, ha elmondom, hogy én egy olyan másfél éve kaptam meg ajándékba feladatul az online változatunkat, tehát a romkatontót, amiért most felelek jelen pillanatban. Tehát ez azt jelenti, hogy 24 óráig az ember szolgálatban. Nyilván most azért ez így túlzás, mert alszom, meg kollégáim is vannak, de hogy figyelni kell, ha valami este történik olyan jelentőségű, akkor az nem várhatja meg a reggelt. Vagy ha ma történik valami, akkor az, ha lehet, ne várja meg a holnapot, hogy egy tudósítás szülessen. Tehát az online felület ilyen szempontból lehetőséget biztosít a nyomtatott verzióhoz képest, és ezzel nekünk élni kell. Persze, hogy nem mindig jön össze, ezt nyilván nagyon jól tudom, tehát ez egy sokkal nagyobb apparátus kéne, és akkor emellett a heti lap szerkesztésében is részt veszek. Ugye van egy most negyedévessé alakult keresztény szónk, ahova hát komolyabb tartalmak, tanulmányok, tehát tényleg ilyen jelenségekre reflektáló írások kerülnek, és akkor emellett még könyvkiadással is foglalkozunk, és mindebben benne vagyok. Úgyhogy igen, tehát gondoskodnom kell valamilyen szinten arról, hogy odafigyeljünk, mint csapat mindenre, ami fontos és történik, és lehetőleg hát ebben a gyönyörű, szép és hatalmas egyházmegyében, ami ugye 9 romániai megyét ölel fel, plusz ugye még Temesvári, Váradi, Szatmári egyházmegyikre is odafigyelve, tehát események, és akkor igen, tehát hogyha nem tudom, a pápa egy szinodális folyamatot hirdet, vagy elmegy Bahrainba, ami most volt, akkor ezekről is valamilyen reflexiót kell nyújtani. Ha nem is a kútfejemből, akkor valahonnan valakiket megkeresve, valakiket megszólítva.
És tegyük még ehhez azt is hozzá, anélkül, hogy itt viktimizálnánk magunkat, hogy azért az idő telik, és olyan szinten változnak a dolgok, hogy én azt szoktam mondani, hogy a közösségi média egy gyár. Tehát az már nem úgy van, hogy én készítek magamnak egy profilt, és az kész van, hanem egy folyamatos tanulást igényel. És hogy ti érzitek ezt, tehát szeretnétek, vagy próbáltok jelen lenni a közösségi médiákban is?
Jó kérdés. Jelen vagyunk bizonyos szinten a közösségi médiában, de én személyesen nagyon nem szeretem közösségi médiának azt a részét, amelyik tulajdonképpen mindenféle szűrő nélkül önmagát reklámozza, ha van érték, ha nincs érték. Tehát én ezt a fajta kommunikációt nem, tehát erre én az időmet sajnálom, meg én bármennyire is lemaradok, vagy nem maradok le, de én úgy gondolom, hogy egy érték alapú kommunikációt kell nekünk végezni, és persze, hogy jelen kell lennünk, és jelen vagyunk hivatalból, tehát mint az egyház média intézménye, de hogy nem hatörik, ha szakad, és nem minden áron, és nem ha összeütnek két patányért, akkor is. Tehát vagyunk, megosztjuk az anyagainkat, hát egy kicsit zavar, amikor látom, hogy csak a kép, vagy csak a cím miatt kap lájkot az a bizonyos anyag, és már a teljes anyag elolvasásához nem kattintanak a linkre. Tehát, hogy ezt ezzel, igen, lehet ezzel is kezdeni nyilván, meg hát azért mi is mindig gondolkozunk, hogy akkor mi legyen az a kiemelt kép, mi legyen az a kiemelt pár mondat, persze, hát azért mi is szakemberek vagyunk, de én, mint magánember nem szeretem se a hajszát, tehát csak azért, hogy én írjam le, nem akarok felületes munkát magam körül, és csak azért, hogy ott legyünk, tehát ha éppen valamiről nincs érdemi mondanivalónk, akkor az szerintem rosszabb, mintha. Tehát érdemi mondanivalót pedig ki kell formálni. Ez az én véleményem, így röviden.
Lassan az adásidő végéhez érünk, ezért azt kérdezem tőled, hogy mi az, amit most kívánsz, mi az, amire vágysz, mi az, amit szeretnél?
Hát leginkább megértést, megbecsülést, egy értő, együtt lélegző és egymásért élni-halni képes csapatot. Ez a életemnek a mindenkori célja. Most egy kicsit ebből hiányt szenvedek, úgyhogy most ez a leges-leges legnagyobb vágyam.
Hát ha meghozza az új év. Köszönöm szépen a beszélgetést.
Köszönöm én is a lehetőséget.
Ez volt az És te, ki vagy e heti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték ezt az órát. Találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. A műsort támogatta a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem. Viszont hallásra!